arról, hogy kinek, mikor, hol és miért hiányoznak a nők alkotásai, gondolatai és tettei a magánéleten túl. Páros pénteken délután 5-től 6-ig. A műsort szerkesztik Tún Éva, Sípos Eszter, Meskó Andrea.
Hét határ. Barangoljanak velem hazai és a világ tájain. Sétálunk a természet ösvényein, felkaptatunk ódon várakhoz, megcsodáljuk a múzeumok közkincseit, és leereszkedünk a barlangok mélyére is. De ajánlok fesztiválokat, programokat, és hétről hétre vendégeskedik nálunk egy-egy magyar világutazó. Beregi Nagy Edit vagyok. Minden szombaton 10 és 11 óra között itt a Civil Rádióban, Hét Határ. Várom Önöket!
Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Szép jó napot kívánok a Civil Rádió hallgatóinak, Hajós Vera vagyok. A mai disputa felvételről megy, négyen ülünk itt a stúdióban vendégeimmel, akik egy olyan projektben vesznek részt, amiben beteg gyerekeknek, a kórházi körülmények között fekvő beteg gyerekeknek egy élménydús, emberi megnyilvánulása ebben a rideg környezetben az, hogy mesét olvasnak fel fiatalok gyerekeknek a Heinpál kórházban. Ami ezt az egész programot valahogy kitalálta, és akik elindították, ők lesznek az egyik vendégeim, a KNH banknak a Horváth Magyari Nóra ügyvezető igazgató, kommunikációs igazgatóságának ügyvezető igazgatója. Ez elég pontos volt?
Nagyon pontos.
Nagyon pontos volt, köszönöm. Buncsik Ildikó, a Heinpál Kórház kommunikációs és PR vezetője, és a budai és a budai középiskola, akik rámozdultak, akik megnyerték ezt a pályázatot, akik együtt dolgoznak ebben a projektben, és vendégünk a középiskolában a matek tanár, illetve egy diák. A matek tanár neve Korán Balázs, és a diáké pedig Hollói Zsolt. Mindenkiről elmondtam mindent, amikor meg fog szólalni, akkor majd megpróbálom segíteni az azonosítását a hallgatónak. Kezdjük azzal, hogy a KNH-nál létezik ennek egy történelme, ennek a projektnek, van egy előzménye, egy története. Ez, hogy közösségi projekteknek a támogatása, ez lehet érdekes. Hogy alakul ki egy közösségi projekt? Mit kell csinálni ahhoz, hogy valaki részese lehessen egy ilyennek?
Az a program, az a kezdeményezés, és nagy szeretettel üdvözlöm a rádióhallgatókat. Tehát az a kezdeményezés, ami ma a beszélgetés fő témája, annak az ötletét az önkéntesség éve adta, 2011. Azon gondolkodtunk el, hogy az Európai Önkéntesség évében a meglévő támogatási programjaink közül melyiket tudjuk átalakítani, vagy akár egy plusz elemmel gazdagítani oly módon, hogy ennek az európai szellemiségnek megfeleljünk. 2004-ben indította útjára a KNH Gyógyvarázs nevű gyermekegészségügyi programját, ami teljes mértékben egy saját programja, és aminek az ötletét egyszerűen az adta, hogy megkérdeztük akkor a meglévő és potenciális ügyfeleinket, hogy szerintük melyek azok a területek a társadalomban, ami támogatásra szorul leginkább, egy pénzintézetnek mit lenne jó támogatni, és azon belül is a KNH nevéhez szerintük mi illene, mi passzolna legjobban. Négy területet választottunk ki a rangsorból, amit az ügyfeleink állítottak össze. Az egyik kiemelkedő a gyermekegészségügy volt. 2004-ben kezdtük el módszeresen támogatni a gyermekegészségügyet. Minden évben meghirdettünk egy 25 millió forintos eszközpályázatot a magyarországi gyermekkórházaknak és gyermekgyógyítással foglalkozó klinikáknak, rendelőintézeteknek, mentőszolgálatnak. És ezt az évek során, hisz sok év telt el azóta, mindig gazdagítottuk egy-egy elemmel. bevontuk a dolgozóinkat ebbe a programba, ők is adományokat tehettek, ugyanúgy készítettek saját készítésű játékokat, könyv- és játékgyűjtést szerveztünk az ügyfeleink körében. Voltak olyan kisvállalkozói partnereink, ügyfeleink, akik felajánlottak különböző szolgáltatásokat, például, hogy elviszik egy Walt Disney produkcióra a beteg gyerekeket, tehát ők is bevonultak a programba, és 2011 közelettén arra gondoltunk, hogy hogyan lehet ezt tovább gazdagítani. Az önkéntességnek ugye több formája lehet. Mondhattuk volna azt, hogy akkor megkérjük a dolgozóinkat, a munkatársainkat, hogy még inkább jöjjenek és segítsenek a programban tevőlegesen is. Esetleg akár az ügyfeleinket aktivizálhattuk volna jobban, de akkor arra gondoltunk, hogy próbáljuk meg egy közvetítő szerepet játszani. Főleg amikor meghallottuk, hogy a kormány tervbe vette, majd határozatot is hozott róla, hogy a középiskolai tanrendbe tulajdonképp támogatja, beépíti azt, hogy a diákok önkéntes munkát végezzenek, és ezt különböző költségtérítéssel ösztönzi is. Úgyhogy úgy gondoltuk, a mi feladatunk tulajdonképpen ebben az lenne, hogy vannak egyik oldalon a kórházak és a gyerekek, a beteg gyerekek, akik reményeink szerint rövidebb, de sajnos néha hosszabb ideig bent vannak az intézményben. És vannak a diákok, a középiskolai diákok, akik különböző módon végeztek, és különböző mértékben önkéntes munkát. Mi nem próbáljuk a kettőt összehozni, és középen egy közvetítő szerepet játszani, hisz eddig vittünk profi szórakoztató programokat, előadó művészeket a kórházakba, viszont mesét olvasni mindenki tud. Ahhoz csak szív kell, és kell ismerni azt a 44 kulcsocskát, a 44 varázskulcsot, ami az ABC betűi, és ezt kell tudni elolvasni. Amikor először mentünk erre a programra, természetesen mindenkiben izgalom élt, hogy a diákok tudtuk, hogy nagyon készülnek rá, és hogy a gyerekek hogy fogják fogadni, és megmondom őszintén, hát ott volt a tanár úr is, amikor egy kis köszöntő beszédet kellett mondanom. Nekem külön is minden ilyen alkalommal elszorul a torkom, de itt talán még jobban,
nem
és akadoztak a szavak.
Nem lehet ezt hozzászokni? Nem. Hát azért az egyik a társadalmi felelősségvállalási programjuknak azért ez a gyerekegészségügynek a segítése az egyik alapja. Tehát azért azt képzelem, hogy azért ez rutinból jön. Vagy így egy van. Kommunikációs vezetőnek is van szíve?
Én remélem, hogy igen. Én nagyon remélem, hogy igen. Tény és való, az elmúlt 8 évben, ugye mi 90 kórházban, 33 mentőszolgálatnál adtunk át eszközöket. Ez egy közel 350 millió forintos adományt jelent. De ugye ezek nem pénzadományok, minden esetben eszközadományt, azt átadjuk, felavatjuk. Nem azt mondom, hogy mind a 122 helyszínen ott voltam, de nagyon sok helyszínen ott voltam. Minden alkalommal természetesen végigjárjuk az osztályt, az intézetnek a főbb állomásait, és ez minden alkalommal szívszorongató. Uh-huh. Nagyon nehéz. De nem csak ott a helyszínen lenni nehéz, nekem legalábbis, hanem amikor a pályázatokból kiválasztjuk a nyerteseket. Ugye a 25 millió forint, amire pályázni lehet, ez körülbelül hát évenként változó, de 95 és 110 pályázat. Ezt el kell olvasni.
Azért kérdezem, hogy van.
Ezt végig kell élni, igen. Mert ott az a komoly pályázat. Természetesen.
Tehát azok, akik pályáznak egy ilyen céghez, nyugodtak lehetnek afelől, hogy tényleg végigolvassák a pályázatukat.
Természetesen. De az egy dolog, hogy én végigolvasom, mert én kommunikációs szakember vagyok, nem egészségügyi és nem gyermekegészségügyi szakember. Tehát mindenképpen zsűrire volt nekünk szükségünk az első pillanattól kezdve a pályázatok értékelésénél. És a zsűriben, hogy a gyermekgyógyász zsűritagoknak a véleményét messze menőkig figyelembe veszük. De ettől függetlenül elolvassuk és végignézzük. És hát szóval minden egyes pályázat egy drámai történet, nagyon nehéz. És dönteni közülük, hogy abból a közel 95-110 pályázatból most melyik legyen az az 5, 8 vagy 10, akinek tényleg meg tudjuk vásárolni az eszközöket, ez nagyon nehéz. Én nem szeretem igazán a támogatások területét emiatt, mert nehéz dönteni, és szívszorongató. és ott a kórházban lenni, beteg gyerekeket látni, szintén szívszorongató, és akkor mindig azzal próbálja felvértezni magát az ember, és újra erőt gyűjteni, hogy de talán reményeink szerint azzal a támogatással, amit mi adunk, azzal a gyerekek fájdalommentesebben gyógyulnak, gyorsabban gyógyulnak, előbb hazamehetnek újra a megszokott környezetbe, a családba, az otthonba, és újra teljes életet élhetnek.
Amikor meghallott, hogy ide fog hozzánk jönni, tehát, hogy jön a civil rádióba, akkor gondolta arra, hogy hát itt is meg egy másik civil szervezet, folyton újabbak és újabbak, mint a gombák itt szaporodnak, és mindenki szeretne valamilyen fajta támogatást kapni. Tehát milyen érzés szembesülni azzal az igénnyel, akár kórházi, akár más típusú kulturális, művészeti, bármi, amit egy szponzorációs cég tulajdonképpen a saját nyerességéből, ha úgy tetszik, visszaforgat a társadalmi felelősségvállalás irányába. Tehát, hogy milyen, arról beszélni, hogy mennyire személyesen érinti meg ez a dolog.
A társadalmi felelősségvállalás az ugye nem csak a támogatásokról szól, hanem az egész vállalat működését kell, hogy befolyásolja és irányítsa. Sokszor felmerül az, hogy valójában hogyan definiáljuk a társadalmi felelősségvást, miért teszi egy cég, miért tartja fontosnak.
Igen, ezt sokszor felteszik.
Felteszik ezt a kérdést.
Azt mondják, hogy ugye a saját fényezésük az oka.
Vannak ilyen megállapítások is, ilyen definíciók is. Az én definícióm egy nagyon egyszerű, a piacgazdaság alapelméletéhez közel álló definíció. Ugye egy vállalat, egy profitorientált vállalatnak az a célja, hogy azt a profit termelő képességét hosszú távon fenntarthassa. Ez az ő fenntartható fejlődéséről szól. Viszont minden értelmes cég belátja, hogy ahhoz, hogy az ő gazdasági tevékenysége hosszú távon fenntartható legyen, az csak úgy fogja tudni megcsinálni, hogyha jó állapotban van körülötte a társadalom, mert a társadalom adja az ő munkavállalóit és az ő vevőit, és a jó állapotban van a fizikai környezete. Különben a gazdasági társaságnak a tevékenysége rövid életű lesz, mert vagy elfogynak a vevői, vagy nem lesz olyan fizetőképes kereslet, a munkavállalói nem lesznek egészségesek, elfogynak a nyersanyagok. Tehát az, hogy fenntartható legyen a társadalom és a fizikai környezetünk, az egy vállalatnak, nem szó szép talán, de önös érdeke. Hogy ezen belül, és rengeteg terület van, amit lehetne támogatni, vagy előnyben részesíteni, hogy egy adott vállalat mit részesít előnyben, ez különböző szempontok alapján lehet meghatározni. Lehet, és általában meghatározzák, hogy ugye ők a környezetre hol vannak nagy hatással. Így van az, hogy például a K&H a környezetvédelmet a saját működése során egyik fő prioritásnak tekinti, hisz nagyon sok, nagyon nagy a fiókhálózatunk, több száz fiókunk van az országban, rengetlen ingatlanunk, hogy azok környezetbarát módon működjenek, ez alapvető fontosságú számunkra. Utána a pénzügyi edukáció, a fiatalok pénzügyi kultúrájának az emelése szintén egy kiemelt terület nálunk, ez is az alaptevékenységünkhöz nagyon közeli. A gyermekegészségügyre nem tudom ezt a közvetlenséget bemutatni. Ahogy említettem, ott a meglévő ügyfeleinket és a jövőbeli reményeink szerinti ügyfeleinket kérdeztük meg, hogy szerintük mit kéne támogatni a sok-sok lehetséges támogatási cél között. Egy vállalat nem tud mindent támogatni, mert ahhoz túl sok mindent lehetne és kéne, teljes joggal. Tehát ha kiválaszt egy-két fókuszterületet, az nem azt jelenti, hogy a többi nem fontos.
Igen, hát ez nagyon nehéz, ez persze a civil oldalnak ezt tudomásul venni, hogy nem ő van a fókuszban minden egyes ilyen társadalmi felelősségvállalásos helyzetben. Akkor, amikor így választanak, tehát megérkezik ez a 95-110 pályázat, az ország különböző helyéről érkezik, ugye az egészségügyi intézményektől, mentőszolgálatoktól ez a pályázat, mint ahogy mondta. Van-e valamilyen prioritási szempont, tehát amit mondjuk nyilvánossá tesznek, tehát hogy előre tudják esetleg azok a pályázók, akik, vagy azok, akik reménybeli pályázói lesznek ennek a tételnek.
Természetesen az elmúlt években már meghatároztunk a pályázatban egy kiemelt területet, ami idén a gyermekfülorgégészet, és de ez nem azt jelenti, hogy csak ezen a területen lévő pályázatok.
És a fülorgégészet.
Ez nem azt jelenti, hogy csak ezen a területen, vagy csak erről a területekről fog kikerülni a győztes. Hanem az erről a területről érkező pályázatokat külön figyelemmel nézzük. De nagyon fontos, hogy a zsűriben általában a közigazgatásból van gyermekegészségügyi szakértő, aki tudja, hogy milyen állami pályázatok voltak éppen, lesznek nem sokára.
Ezt egy pillanatra, akkor álljunk meg. Tehát az azt jelenti, hogyha egy területet már az állam valamilyen módon segít, akkor azt mondják, hogy ott kevesebb igény volna az önök munkájára, vagy az önök támogatására?
Nem, mondok egy példát. Tehát, hogyha a közigazgatási zsűritag azt mondja, hogy a minisztérium most fog kiírni inkubátorpályázatot, és mond egy olyan összeget, amivel én soha nem fogok tudni versenyre kelni, akkor valószínű, hogy azt mondjuk, hogy akkor most az inkubátorra pályázókat nem részesítjük előnybe, mert itt van a kormányprogram, egy sokkal nagyobb kerettel, és onnan biztos, hogy fog kapni, akkor a mi keretünkből inkább valaki más igényt támogatunk most. Tehát ez itt talán érthető, hogy hogyan próbáljunk. De nem ez az elsődleges szempont, ez egy szempont. Természetesen megnézzük, hogy hány beteg gyermeket érint az a betegség, aminek a gyógyításához vagy diagnózisához kérik a készüléket. A szakorvosok tudják, a zsűriben lévő szakorvosok, hogy az adott kórházban van-e megfelelő utógondozási lehetőség, van-e megfelelő szakorvos, aki a gépet üzemeltetni tudja, tényleg jó helyre megy-e az a gép, az a berendezés. Ami a K&H-nak szempontja szokott lenni, az az, hogy lehetőség szerint ne csak nagy intézmények, hanem kicsik is kapjanak. Lehetőség szerint ne csak Budapest kapjon, hanem vidék is kapjon. És lehetőség szerint, azt nem tudom mondani, hogy minden megye kapjon, de hogy kelet-nyugat-észak-dél azért egyenletesen kapjon, vagy úgy nagyjából. De ami nagyon-nagyon fontos, és mindig szoktuk hangsúlyozni, hogyha valaki nem nyer a pályázaton egy adott évben, ne kedvetlenedjen el, a kedvét ez a dolog attól, hogy a következő évben pályázik. Miért? Mert az év során több lehetőség is van. A pályázat az egy meghirdetett dolog, de például hosszú évek óta karácsonykor az ügyfeleinknek, a munkatársainknak nem adunk ajándékot, hanem azt is a gyermekegészségügybe forgatjuk vissza, tehát akkor is eszközöket, berendezéseket veszünk az ügyfeleink és a munkatársaink nevében. Akkor, hogy ki kap eszközt és berendezést, az onnan fog kikerülni, hogy ki pályázott, de nem nyert a pályázaton. Tehát a legaktuálisabb, a legfrissebb igényeket
hát
tudjuk
második,
ott megnézni.
Igen, a második,
az egy újabb
az
lehetőség.
A vigaszág.
Én nem hívnám vigaszágnak, de az is egy lehetőség. Ugyanúgy a saját munkatársaink felajánlják a karácsonyi vacsora hozzájárulást, arra, vagy felajánlhatják, és ebből is szintén több százezer forint szokott összejönni egy évben, hogy abból a K&H gyógyvarázs eszközöket vásároljon. Azt gondolná az ember, hogy 3-400 ezer forint nem olyan nagy összeg. Egy mentőszolgálat életében hatalmas összeg. És arra gondolunk, hogy egy gyermekmentő ebből olyan hevedereket tud vásárolni, amivel a mentő kocsiban egy gyermeket tudnak rögzíteni, és menet közben be tudják adni az infúziót neki. Miközben egy felnőtt hordágyon, a robogó mentőben, vidéken, ahol nem másfél kilométert megy a mentő feltétlenül, ide-oda lötyög az a gyermek, akinek akár eltört valamelyik végtagja. Akkor rögtön milyen nagy fontossága van egy különben kis összegűnek vélt eszközberendezés tekintetében. Tehát több ilyen lehetőség is van az év során, és mindig ilyenkor a pályázaton részt vettek közül választunk a zsűri ajánlása alapján újból, hogy ki legyen az, aki újabb támogatást kap.
Ez azon gondolkodom közben, hogy miközben nagyon nemes gesztus az, hogyha egy támogató kitűz célokat, és ezeket teljesíti, és támogat ügyeket. Azon közben azért, minthogyha kimaradna az, hogy hát ezt a hevedert úgy kéne felszerelni eredetileg is már ezt a mentőkocsit, hogy legyen benne heveder, hogy ezt nem pótlólag kellene belerakni. Tehát, hogy ilyen iszonyatosan lepukkant állapotban lehet ez az egészségügy, hogyha 300 000 forint ilyen nagy adománynak számít. Hogy értékeli ezt egy mondta, hogy kommunikációs szakember, tehát kommunikációs oldalról. Szóval hogyan lehet ezt elfogadni és társadalmilag eltűrni, hogy azt mondjam? Hogy ilyen állapotban van a gyerekegészségügy?
Szerintem két módon lehet. Vagy szomorkodunk rajta, hogy ilyen, és keresjük az okokat, és visszatekintünk a múltba, hogy ez hogy alakulhatott ki, hogy juthattunk idáig. Én a másik megoldást szeretem. Ez van. Tudomásul kell venni, és inkább azt nézzük, hogy hogyan tudunk segíteni, hogyan tudunk előre menni, mit tudunk mi tenni azért, hogy 1-2-3-5 év múlva jobb helyzet legyen. És sokszor azt gondoljuk, hogy ehhez óriási pénzösszegek kellenek. Hadd mondjak egy példát, hogy miért nem. Tavaly karácsony előtt, illetve korábban már rendezvényeken is játék és könyvgyűjtést rendeztünk. Használt játékokat és használt könyveket gyűjtöttünk a fesztiválok résztvevőitől, futóversenyek résztvevőitől, és most karácsony előtt pedig 22 bankfiókunkban. Több ezer használt könyv és játék gyűlt össze, ki is válogattuk őket, ami hibás, ami nem működik, azt természetesen nem adtuk tovább. Mire jók ezek a használt könyvek és játékok? Amikor arról beszélünk, hogy magyar gyermekegészségügy is a finanszírozása az nem a megfelelő szintű, el tudjuk képzelni, és gondolom a kolléganő majd meg is erősíti, hogy mondjuk a játékok és a gyerekkönyvek az első tételek között van, ami kihúzásra kerül a költségvetésbe. Sőt, mondhatjuk, hosszú évek óta már benne sincs egy kórház költségvetésében. De miért fontosak ezek? Azért, mert unatkoznak a gyerekek a kórházban? Igen, unatkoznak. De nem csak ezért fontos. Ennek van egy...
Otthonosságérzés.
Még többet mondok, ennek nemzetgazdasági jelentősége is van. Tudnélik, hogyha bemegy egy gyermek, bekerül a kórházba, meg van ijedve, mert sérült, mert lázas, mert beteg. Az ő együttműködési készsége egy vizsgálat során nem magas. Nem feltétlenül magas. Hogyha az orvos vagy a nővér azt tudja mondani neki, hogy megkapod ezt a kis játékot, vagy ezt a könyvet, hogyha most szépen itt nyugodtan ülsz, amíg megröngenezünk, amíg megszúrunk, a kisgyerek kap egy motivációt, hogy együttműködjön. A vizsgálat sokkal gyorsabban lezajlik, a gyereknek sokkal kisebb trauma. A folyosón lévő sor sokkal gyorsabban fogy. És annak az eszköznek, annak a berendezésnek a napi kihasználtsága sokkal magasabb. Vagyis az a pénzösszeg, amit abba a gépbe, az a több millió forint, amit beletett a magyar állam, annak a megtérülése sokkal magasabb. Nem gondolunk rá, de egy használt könyvvel, egy használt játékkal el lehet érni nagyobb dolgokat.
Zene után majd innen folytatjuk. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time that we began. Laugh and cry and cry and laugh.
love to live with you. But you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. As we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne, time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle.
A Civil Rádió Disputáció műsorát hallják felvételről. Vendégeink vannak a stúdióban a KNTH Gyógyvarázs projektnek a munkatársai. Egyrészt itt van velünk a kommunikációs igazgatóságról Horváth Magyari Nóra ügyvezető igazgató, a Heimpál Kórházból Buncsik Ildikó kommunikációs vezető, és a Budai Középiskolából Hollói Zsolt diák és Korán Balázs tanár. Hogy került az iskola kapcsolatba ezzel a programmal? Tehát hogyan is kezdődött? Hogy mi volt? Mi ennek a története?
Megkerestek bennünket, hogy...
Tanár úr!
Jó napot kívánok! Megkerestek bennünket, hogy volna-e kedvünk részt venni ebbe a programba. Ezek után osztályfőnöki órán bementem, és megkérdeztem a diákjaimat, hogy volna-e kedvük részt venni ebbe a programba.
De mit szólt hozzá? Hát egy iskola, ami oktató-nevelői feladatokat kell, hogy ellásson. A minden közvéleménykutatás arról beszél, hogy az iskolában a diákok abszolút passzívak, hogy nem az iskolában, általában a világgal való viszonyuk az egy visszahúzódó, távolságtartó. Egyszer csak bemegy az osztályfőnök, és azt mondja, hogy menjünk, olvassunk fel beteg gyerekeknek.
Ráadásul egy matek tanár.
Na most visszahúzódónak nem nevezném a diákokat, ezt rögtön cáfolnám, tehát visszahúzódó diákat viszek.
A társadalmi felelősségvállalás jó, persze, oldaláról gondoltam.
Csak azért gondoltam, hogy ezt azért jó megjegyezni. Amikor meghallottam a dolgot, akkor nagyon örültem neki. Egyrészt, mert sajnos nagyon sok diák ma alapvetően olyan problémákkal küzd, hogy meg tudja-e venni anyu-apu neki a legújabb PlayStation-t, és hogy éppenséggel melyik buliba tud elmenni, elengedik, nem engedik, kap-e rá jegyet, és ezek az ő problémáik. Igazából nem látnak nagyon sokan a diákok ma problémát. De nem tudják, hogy a probléma az igazából nem itt kezdődik, mint ami az ő hétköznapjából, hál' Istennek, előfordul.
Ugye nem egy vidéki kisváros szegény gimnáziumáról beszélgetünk.
Nem. Itt a Budai Középiskola alapvetően a második kerület, illetve első kerület, 12. kerületnek a határán terül el, és a déli pályaudvarhoz való közelségéből adódóan nagyon sokan járnak be Tárnok, és arra fele így az M7-es irányából, mert hogy ugye a vonat kényelmesen behozza.
De azt ki lehet jelenteni, hogy ez a suli, ez